Kedves hallgatom! Mikeás kis prófétai könyvét összehasonlíthatjuk egy zsidó nappal, amely estétől reggelig tart. Az éjszaka sötétjében kezdődik, az első három fejezete ítéletet hirdet, amint láttuk, kicsoda hasonló Isten, mint te, amikor a múlt bűneiért járó jövőbeli ítéletet hirdeti meg. De még az ítélet sötétjében is van fénysugár, amely pillanatnyilag keresztül hatol a sötéten. Most egy új szakaszhoz érkezünk, amelyben Mikeás a jövőbeli dicsőségről jövendől. Ezt a negyedik és ötödik fejezetben fogjuk majd látni. Ebben a szakaszban is lesz egy kis ítélet, de főként a dicsőség fénye ragyog, ha itt-ott egy-egy felhő el is takarja a nap ragyogását. Az utolsó napokban az úrházának hegye szilárdan fog állni a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlenek hozzá a népek. Mikeás könyve, negyedik rész, első vers. Ez a Szentírásnak egy kiemelkedő fejezete, és talán ismerősnek hangzik neked, mert hasonlít Ézsaiás könyve második fejezetéhez. Mikeás, ahogy emlékszel rá, Ézsaiás kortársa volt, és évek folyamán a tudósok próbálják meghatározni, hogy vajon Mikeás másolta Ézsaiást, vagy Ézsaiás másolta Mikeást. Őszintén szólva úgy érzem, hogy az ilyen vita időpocsékolás, mert senki sem tud rá válaszolni. Inkább így tekinteném ezt a kérdést. Mivel a Szentlélek a szerző, ő képes volt ugyanazt mondani Ézsaiás által, mint amit Mikeás által elmondott, és azért mondta el kétszer, mert nagyon fontos volt. Ezért nagyon gondosan meg kell vizsgálnunk ezt a szakaszt. Figyeld meg, hogy ez a negyedik fejezet egy kis kötőszóval kezdődik, legalábbis a héber szövegben. Ez a de szócska összeköti a harmadik fejezet utolsó versében levő ellentéttel. Ezért miattatok felszántják a Siont, mint a mezőt, Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat. Az utolsó napokban. Mikeás most túltekint Jeruzsálem Nebukadnezár által történt elpusztításán és a római Titus pusztításán, és túltekint más ítéleteken is, egészen az utolsó napokig. Az Ószövetségben az utolsó napok szakkifejezés egy nagyon határozott jelentéssel. Ami Úrunk Jézus ezt a nagy nyomorúságnak nevezte, ami az utolsó napokkal kezdődik el. Aztán a nagy nyomorúság után, amely megközelítően 7 éves időszakot ölel föl, az Úr Jézus Krisztus visszatér a földre. Valójában jövetele lezárja a nagy nyomorúság idejét, és ő létrehozza királyságát a földön. Tehát az utolsó napok magában foglalja a nagy nyomorúságot, Krisztus visszatérését a földre, és Krisztus 1000 éves királyságát. Ezért, amikor Mikeás az utolsó napokról beszél, akkor túlnéz minden helyi körülményen, és egészen a távoli jövőbe tekint. Minél sötétebb lett Izraelben, annál dicsőségesebb jövő ragyogott eléjük. Ez igaz mindnyájunkra nézve. Azt mondják, hogy ha valaki elég mély kútba megy le, akkor láthatja a csillagokat. Amikor Izrael elérte nyomorúságának a mélypontját, Isten megláttatta vele a csillagokat, a jövőben ragyogó fényességet. Az úrházának hegye szilárdan fog állni a hegyek tetején. A hegy szót használják szó szerint és képletes értelemben. Dániel képletesen használja, amikor ezt mondja. Miközben nézted, egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a polyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet. Dániel könyve, 2. rész, 34. és 35. vers. A kő Krisztust mutatja be, aki eljön, a kő pedig nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet. A hegy, amelyről Dániel beszél, Krisztus királysága, amely a földön jön létre. Ez lelki értelmezés. Nincs jogunk elspiritualizálni egy fejezetet, amíg a Szentírás erre fel nem hatalmaz minket, és erre nézve éppen ezt kell tennünk. Nem akarom azonban megfosztani ezt a fejezetet a szó szerinti értelmétől, mert valóság, hogy Jeruzsálem városa hegyen feküdt. A Szentírás nem csak világossá teszi ezt, hanem csak el kell oda mennünk, és megtekinthetjük. Mikeás Jeruzsálemről beszél, majd ahogy látni fogjuk. Az 1000 éves királyság középpontja éppen ott lesz. Jeruzsálem lesz a föld fővárosa, és özönlenek hozzá a népek. Az özönlenek szó jelzi az önkéntes mozgalmat, a szívükből fakadó vágy alapján történt megmozdulást. Most, amikor ezeket mondom, nincs ez a nagy odaözönlés. A világhelyzet azonban változik, és még minden megtörténhet addig az ideig. De a lényeg az, hogy Mikeásnak ez a proféciája még nem teljesedett be, és nem teljesül be mindaddig, amíg a Mesiás meg nem érkezik. Eljön a sok nép, és ezt mondják: jöjjetek, menjünk az Úr hegyére, Jákob istenének házához, tanítson minket útjaira, hogy ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Mikeás könyve, 4. rész, 2. vers. Itt van egy másik fejezet a Biblia prófétai könyveinek sok fejezetek között, amely világossá teszi, hogy a zsidók mostani visszatérése Izrael földjére még nem a profécia beteljesedése. Ebben az időben, amelyben élünk, a világ népei még nem mennek Jeruzsálembe azért, hogy hallják az Úr szavát. Az Úr igéje még nem árad ki Jeruzsálemből. Megadhatnám neked számos keresztény misszionáriusnak a nevét Jeruzsálem városában, akik maguk is zsidók, de akiket üldöznek azért, mert Isten igéjét és Krisztust hirdetik. Hidd el nekem, hogy Isten igéje még nem árad ki Jeruzsálemből. Mindaz a jelenlegi szenzációhajhászás, amely hirdeti, hogy a profécia már beteljesedett abban az országban, csak a csecsemő keresztjének viszkető fülének kedves. Azt akarják, hogy a teljes üveg meleg és édes legyen, ezért kellemes hallaniuk, ha profécia beteljesedését emlegetik nekik, ami azt jelenti, hogy a vég itt van a közelben. Egyesek már a dátumokat is meghatározták az Úr visszatérésére, pedig azt senki sem tudja. Jól lehet, azt hiszem, hogy közeledünk a vég felé, még sincs belső tájékoztatásom az Úrtól, és bizonyára semmi sincs az ő igéjében ennek aláhúzására. Azt kívánom, hogy a szenzáció hajhászó előadók, akik tudósoknak képzelik magukat a proféciákban, olvassák el az egész Bibliában levő proféciákat. Ha ezt tennék, akkor nagyon világos lenne nekik, hogy a proféciák, mint például Mikeás proféciái, még nem teljesedtek be. Például egyetlen Biblia társulat sem nyomtat Bibliákat Jeruzsálemben, és nem küldi azokat a föld végső határáig. Az új szövetség terjesztése arról a helyről végtelenül nehéz volna. Isten igéje még nem árad ki Jeruzsálemből, mint ahogy Mikeás azt megjövendölte. E fejezetben levő csodálatos proféciák az 1000 éves királyság alatt mennek végbe, amikor maga Krisztus uralkodik Jeruzsálemben. Aztán a világ fővárosainak, Pekingnek, Berlinnek, Londonnak, Washingtonnak, Moszkvának a vezetői elmennek Jeruzsálembe, hogy maga Krisztus tanítsa meg őket az ő útjaira. Ítéletet tart a sok nép fölött, és megfenyíti a távoli erős nemzeteket. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándjáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel. Hadakozást többé nem tanul. Mikeás könyve, 4. rész, 3. vers. Ítéletet tart a sok nép fölött. Ez ismét az Úr Jézus Krisztusra, a Mesiásra vonatkozik, amikor visszatér a földre másodszor is, hogy uralkodjék. Képzeld el a világ nemzeteit, amikor elébe viszik vitáikat, hogy ítélkezzék ügyükben. E versben említett dolgok addig nem teljesednek be, amíg ő meg nem érkezik. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Ez a vers van az Egyesült Nemzetek épületén. Hidd el nekem, hogy ez nem oda tartozik. Ha azok a fiúk a kardjaikat ekékké kovácsolnák, akkor ez azt jelentené csupán, hogy még nagyobb eszközzel rendelkeznek, amivel agyonverhetik egymást. Ha az ő lándzsáikat metszőkésekké változtatják, akkor nem arra használják, hogy halakat fogjanak, hanem hogy elpusztítsanak más népeket, különösen a tőlük gyengébbeket. Ezt a verset bizonyára még nem teljesítette be az Egyesült Nemzetek szervezete. Azok a népek abban az épületben nagyon hadakoznak egymás ellen, és kevés ügyben értenek egyet. Ez nem teljesül be addig, amíg Krisztus meg nem érkezik. Nép a népre kardot nem emel. Hadakozást többé nem tanul. Nyilvánvalóan még nem érkeztünk el abba az állapotba, és egészen addig nem jutunk oda, amíg a béke fejedelme nem uralkodik. Mivel korunkban még nem ő uralkodik, még nem kovácsoljuk kardjainkat ekékké, és még szárazon tartjuk a puskaporunkat. Ez még nem a lefegyverzés időszaka. Bizonyára, aki békét akar, azt szeretné látni, hogy nem költünk többé a fegyverkezésre, hanem az adófizetők pénzét valami másra használjuk fel, de ameddig ezen a nagy gonosz világon élünk, ami nem elmélet, hanem valóság, addig szükségünk van a fegyverekre. Az Úr Jézus mondta, az erős fegyveres őrzi a maga palotáját. Vajon úgy őrzi, hogy odafordítja a másik arcát is? Ahhoz, hogy ezt a verset megtaláljuk, a hegyi beszédhez kell lapoznunk, és gondolnunk kell arra, hogy ott a király beszél, és arra az időre utal, amikor ő fog uralkodni a földön. Amikor ő uralkodik, akkor félretehetjük védő eszközeinket. Levehetjük még a lakatokat is az ajtóinkról, de addig nem csak egy lakatra van szükségünk, hanem két lakatot helyezünk az ajtónkra. Ilyen világban élünk. Mikiásnak ezek a proféciái még nem a mostani órára szólnak. Azok az utolsó napokra vonatkoznak. Helyezzük azokat a megfelelő összefüggésbe. Mindenki a saját szőlőjében vagy fügefája alatt ülhet, senki sem rettenti őket. Maga a seregek ura mondta ezt. Mikeás könyve, 4. rész, 4. vers. Mindenki a saját szőlőjében vagy fügefája alatt ülhet, senki sem rettenti őket. Azt akarod nekem mondani, hogy ez a vers mostanában teljesedik be Izraelben? Korunkban teljes félelemben élnek. Miért? Mert még nem a profécia beteljesedésének idejében vannak. Maga a seregek ura mondta ezt. Isten maga mondta ezt az üzenetet. Isten mondja, hogy amikor ő viszi vissza őket országukba, akkor ott béke és virágzás lesz. Ha minden nép a maga istenének nevében jár is, mi az Úrnak, ami Istenünknek nevében járunk mindörökké. Mikeás könyve, 4. rész, 5. vers. Az egyik bibliafordításban ennek a versnek egy jobb fordítását találjuk. Mert minden nép a saját istenének nevében jár kell, és mi Jahve, ami Istenünk nevében járunk, kelünk örökkön örökké. Az a gondolat rejlik itt, hogy a múltban a saját isteneik után mentek, de a jövőben Jahve, az ő Istenük nevében élnek. Azon a napon így szól az Úr, összeszedem a sántákat, összegyűjtöm a szétszórtakat, akikre beszedelmet hoztam. Mikeás könyve, 4. rész, 6. vers. Azon a napon. Ez emlékeztet arra, hogy az ezeréves királyságról beszél. Összeszedem a sántákat. Kik ezek, akiket Isten sántáknak, szétszórtaknak, kiűzötteknek ír le? Ez Izrael népe. Figyeld meg, hogy mit mond. Összegyűjtöm, akikre veszedelmet hoztam. Úgy tűnik, hogy Isten vállalja a felelősséget azért, ami Izrael népével történt. Beszéltem egy zsidó férfival a jeruzsálemi Dávid szálloda bejáratánál jó néhány évvel ezelőtt. Ő is az egyik zsidó volt azok között, akik élve szabadultak ki a náci üldöztetésből, jól lehet egy koncentrációs táborba volt bezárva. Elmondta, hogy ateistává lett. Ezt kérdezte. Hol volt Isten a mi nyomorúságunk idején? Miért nem szabadított meg minket? Ezt válaszoltam neki. Az igazat szólva azt hiszem, hogy Isten jelen volt. Talán őt szeretnék károsztatni a zsidóságra szakadt bajokért. Ezt mondta. Természetesen. Lett volna Isten, akkor segítségünkre sietett volna. Így folytattam. Nem, mert önöknek lehetőségük nyílt az ő megismerésére, és arra, hogy engedelmeskedjenek neki, mielőtt mi engedelmeskedtünk volna. Amikor az önök nemzete megismerte az élő és igaz Istent, akkor az én őseim még pogányok voltak. Volt egy törzs Németországban, és egy másik törzs Skóciában. Szennyes, nyomorult, tudatlan pogányok voltak, de önöknél volt a világosság. Végül egyesek az önök népe közül elhozta a világosságot az én népemhez, és ezért hálás vagyok. De Isten nagyon világossá tette az önök írásaiban, az önök könyveiben, hogy amikor megnyerik az igaz és élő Isten ismeretét, akkor nem fordíthatnak neki hátat anélkül, hogy büntetést ne kapnának. Ha elolvassa az írásokat, akkor rájön, hogy nem csak, hogy Istent lehet hibáztatni az önök nyomorúságáért, hanem ő az, aki még nem mondott le az önök népéről. Ő ismét össze akarja gyűjteni a zsidóságot. Akkor megtudják, és nyilvánvaló, hogy ezt még nem tanulta meg a zsidó nép, hogy ez Isten világegyeteme, és nem lehet elutasítani az ő ismeretét, amelyet ő adott önöknek anélkül, hogy ítélete alá ne kerülnének. A mi népünk ugyanilyen helyzetbe és körülménybe került, és ez riaszt engem. Ebben az országban egyre súlyosabb az Isten igéjével szembeni tudatlanság. Ami még ennél is rosszabb, Isten igéjét nevetségessé teszik, és könnyelműen fogják föl. Egy komikus színész mondta, az ördög akarja, hogy ezt tegyem. Ez egyszerűen nem igaz. Nem azért teszünk gonoszt, mert az ördög téteti velünk. Azért cselekesszük a gonoszt, mert régi természetünk elidegenült Istentől, amennyire csak elszakadhatott tőle. Hallom ezt a gúnyoros mondást is. Megmondalak Istennek. Természetesen nem kell semmit elárulni Istennek senkinek a bűnéről. Ő ismeri azt, és ismeri a te bűneidet is. Mi nem vehetjük őt könnyelműen, és nem utasíthatjuk el őt anélkül, hogy ítéletét ne hívnánk ki magunk ellen. Mikeás korában ő vállalta a felelősséget azért, hogy nyomorúságot bocsátott Izraelre, és nem kért bocsánatot ezért, vagy nem próbálta kimagyarázni ezt a nyilatkozatot. Ennek figyelmeztetésül kellene szolgálnia a mi nemzetünknek is. A sánták meg fognak maradni, a gyengék erős nemzetté lesznek, és az Úr uralkodik fölöttük a Sion hegyén, mostantól fogva örökké. Mikeás könyve, 4. rész, 7. vers. A sánták meg fognak maradni. Izrael hosszú története során sohasem imádta Istent a nemzet 100%-a. Mindig csak egy maradék volt hűséges Istenhez. Isten mindig megőrizte a maradékot. Ténylegesen a maradék jött ki Egyiptomból és lépett be az országba. Gyakorlatilag az Egyiptomból kijött egész nemzedék meghalt a pusztában. A gyermekeik léptek be az országba. Isten megőrzött egy maradékot. Még Illés korában is volt Istennek egy hűséges maradéka. Illés nagyon pesszimistán gondolkodott. Felkiáltott: Uram, én maradtam egyedül. De Isten megmondta neki: nem te vagy az egyetlen. Ezek közt a hegyek közt van még 7000 ember, aki nem hajtotta meg térdét a Baál előtt. Mivel elrejtőztek Aháb és Jezábel elől, Illés nem tudott róluk. Azon a véleményen vagyok, hogy korunkban több hívő van, mint ahogy gondolnánk. Sok hívő van, akik hasonlók a 7000-hez. Jól lehet, nem hallunk róluk, ők igazi hívők. Úgy szintén volt egy maradék Krisztus eljövetelekor, és jól lehet, az ország vezetői elutasították és keresztre feszítették, volt egy maradék, amely kedvesen fogadta az Úr Jézust. Később, pünkösd napján nagy sokaság tért Krisztushoz, de még azt is csak maradéknak lehetett tekinteni. Mindig volt maradék. Korunkra gondolva, van az egyházban is egy maradék, amely hordozza az Úr nevét. Jól lehet, azt a nyilatkozatot tettem, hogy véleményem szerint több hívő van a világon, mint gondolnánk, az is igaz, hogy az egyházban csak egy maradékot lehet a Krisztusban igazán hívő közösségének nevezni. Imádkozzunk! Uram, segíts szent lelked által, hogy én is a benned hívők igazi maradékához tartozzam. Ámen.